Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük 225. dicséretünk első versét. 225. dicséretünk első verse. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Tiszteltünket 228. dicséretünk éneklésével. 228. dicséretünk mind a négy versét énekeljük. Jehova csak néked éneklek.
Amen.
segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Mai alkalmon két helyről olvasom Isten igéjét. Ahogyan bibliósok klauzunk mai napra, elénk adja az ige szakaszokat, mind a két ige szakaszból olvasok fel. Mózes első könyve 46. fejezetéből az első és a záró részt, tehát első verstől 7. és 28. verstől, és Máté evangélium 15. fejezetéből az első 9 verset. Útnak indult tehát Izrael minden hozzátartozójával együtt, tudnélik Jákob, és amikor Bérsebába ért, áldozatokat mutatott be atya Izsák istenének. Isten pedig szólt Izraelhez éjszakai látomásban, és ezt mondta, Jákob, Jákob, ő így felállt, itt vagyok. Ekkor azt mondta, én vagyok, az Isten, atyádnak Istene, ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy népét teszlek ott. Én megyek veled Egyiptomba, és én is foglak visszahozni. József keze fogja majd rá szemedet. Elindult tehát Jákob Bérsebából. Izrael fiai föltették apjukat, Jákobot, meg a gyermekeket és az asszonyokat a szekerekre, amelyeket a fáraó küldött, hogy elvigyék őt. Elvitték a jószágaikat és a szerzeményüket, amit Kánaán földjén szereztek, és elmentek Egyiptomba. Jákob és vele együtt minden ivadéka. Elvitte magával Egyiptomba fiait és fiú unokáit, lányait és lányunokáit, minden ivadékát. Itt következik Jákob fiainak, unokáinak felsorolása, ezt a részt most kihagyom. Jákob Júdát küldte maga előtt Józsefhez menve, hogy mutassa az utat Gósenben. Így érkeztek el Gósen földjére. József befogatott a kocsijába, és Gósenbe ment apja Izrael elé. Amikor meglátta, a nyakába borult, és sokáig sírt a nyakába borulva. Izrael azt mondta Józsefnek, most már meghalhatok, mert megláttam arcodat, hogy még élsz. József ezután azt mondta testvéreinek és apja házanépének, elmegyek és hírt viszek a fáraónak, megmondom neki, hogy testvéreim és apám háza népe, akik Kánaán földjén voltak, megérkeztek hozzám. És ezek az emberek juhpásztorok, mindig jószágtartó emberek voltak, és elhozták a juhaikat, marháikat, mindenüket. Azért, ha fáraó majd hívott titeket, és megkérdezi, mi a foglalkozásotok, ezt mondjátok, jószágtartó emberek voltak, a te szolgáid ifjúkoroktól fogva mindezzig, mi is, meg atyáink is. Így majd letelepedhettek Gósen földjén, mert az egyiptomiak utálatosnak tartanak minden juhpásztort. A farizeusok és a szaduceusok oda mentek, hogy kísértsék őt, tudni Jézust. Kérték, hogy mutasson mennyei jelt nekik. Ő azonban így válaszolt nekik. Amikor esteledik, ezt mondjátok, szép idő lesz, mert vöröslik az ég reggel. Ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. Képmutatók az ég arcát, meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. E gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki másért, csak a Jónás proféta jele. Akkor a farizeusok, bocsánat, más helyet néztem, akkor a farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták, miért szegik meg tanítványait az ősök hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. Akkor ő így válaszolt nekik, ti pedig miért szegitek meg a ti hagyományátokért az Isten parancsolatát? Mert Isten ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázó apját vagy anyját, halállal büntetjék. Ti pedig így tanítotok, ha valaki ezt mondja apjának vagy anyjának, áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnének. Azt ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje apját és anyját. Így tettétek érvénytelenné Isten igényzati hagyományotokért. Képmutatók. Találom profétát rólatok, Ézsaiás, ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem, de hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, melyek emberek parancsolatai. Isten szent lelket tegye áldotta az igéje hallgatását, befogadását, követését. Nyissuk meg szívünket, Isten színe alatt imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy itt lehetünk most a te hajlékodban. Köszönjük, hogy lehetőségünk van hallgatni a te szavadat. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket az elmúlt hetekben, hónapokban. És kérünk azokért is, akik otthonukban vannak, akár tartva bajoktól, akár betegség miatt, légy Urunk a betegek gyógyítója. Légy azokkal, akik kórházban várják gyógyulásukat, akik kezelésükre várnak. Légy az orvosokkal, akik minden tőlük telhetőt megtesznek a betegekért, és légy azokkal, akik a járvány megoldásán fáradoznak. Könyörülj rajtunk, Urunk, ebben a helyzetben. Te látod, Urunk, hogy hogyan telt számunkra ez az elmúlt 3 hónap, milyen plusz külön nehézséget okozott számunkra az egymástól való távolságtartás, a bezárkózás, elzárkózás, vagy éppen az, hogy jobban össze voltunk otthon szárva, mint egyébként a mi szeretteinkkel. Hogyan tudtunk esetleg közelebb kerülni egymáshoz, vagy éppen milyen konfliktusokat hozott ez elő. Hadd tegyük ezeket is, Urunk, a te kezedbe. Könyörgünk azokért, akiknek megnehezedett az élete a járvány miatt, a megélhetése, akik munkáikat veszítették, vagy éppen csökkent a fizetésük, más lett a munkájuk. Vezesd, Urunk, mindannyiunknak a következő lépéseket ebben a helyzetben. Így hozzuk eléd, Urunk, életünket. Könyörülj rajtunk, kérünk. Köszönjük, hogy mindent kezedbe tehetünk, rád bízhatunk, mint gondviselő jó atyánkra, szerető mennyei atyánkra, akinek kezében tudhatjuk egész életünket. Így szeretnénk most is hozzád fordulni, hogy halljuk igédet, szavadat, hogy közösségben legyünk veled, hogy dicsérjünk téged, hogy elmerüljünk a te igéd tanításában. Kérünk, így légy velünk, légy közöttünk, így áld meg Isten tiszteletünket, közösségünket, életünket. Az Úr Jézusért kérünk. Amen. Kedves testvérek, az ige hallgatására készülve a 225. dicséretünk 5. versét énekeljük. Már megkezdett 225. dicséret 5. verse, adjad, hogy lássuk a világosságot. Szeretnék kiemelni, mely alapján Isten igéjét hirdetni kivelem közöttetek szent lelke segítségével. Mózes első könyve 46. fejezetéből 3. és 4. verset olvasom újra, és Máté evangélium a 15. fejezetéből a 4. 5. verseket. Ekkor azt mondta Isten Jákobnak, én vagyok az Isten atyádnak Istene, ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy népét eszlek ott, én megyek vele az Egyiptomba, és én is foglak visszahozni. József keze fogja majd le a szemedet. Isten ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halálra büntetjék. Ti pedig így tanítotok, ha valaki ezt mondja apjának vagy anyjának, áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, azt ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje apját és anyját. Eddig Isten igazságát. Kedves testvérek! Július 3. vasárnapján vagyunk együtt, ami bár nem olyan elterjedt, de az apák napja a nem hivatalos ünnep szerint ugyan, de nap, ami kijelölt nap arra, hogy az apákra figyeljünk. Közel sem olyan elterjedt, mint az anyák napja. Nincsenek különféle, akár televízióban, rádióban, médiában, vagy akár iskolában elhangzó műsorok, amit édes apáknak szerveznek, ahogy ez megszokott az anyák napján. De azért már egyre több szó van a napjainkban az apák kiemelten fontos szerepéről. És így ezen a héten, a napokban lehetett azért írásokat olvasni erről, lehetett hallani erről, hogy közel az apák napja, hogy ilyen fontos a családban az apák szerepe. Olvashatunk, hallhatunk róla, hogy milyen fontos az apák szerepe a gyermek érzelmi nevelésében. A gyermek identitásának kialakulásában, abban, hogy hogyan tekint majd magára, akár férfiként, akár nőként, hogy milyen mintát lát arra, hogy milyen egy férfi. Milyen mintát lát arra, hogy egy férfi hogy viszonyul egy nőhöz, vagyis az édesapja az édesanyjához. Milyen másfajta szeretet jeleket kap az apától, ami egészen más, mint amit az édesanyától kap a gyermek. Máshogy közeledik, másfajta kapcsolat. Lehet erről sok érdekes történetet olvasni, hallani, ahogy bizonyára magunk is megéljük, ahogy az édesapa jobban engedi, hogy a gyermek feszegesse a határokat, akár a biztonság határait is, de van egy pont, aminél ő is azt mondja, hogy ennyi, tovább nem. De a gyermek megtapasztalhatja, hogy van egy biztos kéz, ami megőrzi, ami, hogyha baj van, akkor elkapja. És kiemelten fontos beszélni is erről, mert mai társadalmunk azért is tart ott, ahol tart, mert hiányoznak az apák, vagy nincsenek a helyükön az apák a családokban. Mindez, ami régen többé-kevésbé természetes volt, hogy ott van, valamilyen módon jelen van, betölti szerepét az apa, az most sok esetben hiányzik. Szétesnek családok, nincs jelen az apa, vagy akár a munkám miatt nincs jelen az apa. Összeházasodtak, szétmennek a szülők, elválnak a szülők, összeházasodtak, konfliktusok és sok egyéb ok miatt. Ezekben nem megyünk most jobban bele, hosszan tartó ennek kifejtése, messzire vezetne, de fontos is, erről is szó legyen. Szeretnék majd egy történetet is olvasni, egy amerikai pszichológus, lelkész író, Lawrence G. Krebb, től, aki az édesapja naplóját feldolgozta. Ő ezt írja, az apa olyan valaki, aki úgy járja útját, hogy mások vágyat kapnak ugyanazon az úton járni. Az apa olyan valaki, aki újra meg újra visszafordul nyomában járó gyermekei felé. Tekintete együttérzéssel van tele, megérti, ami végbe megy bennük. Életük nem közömbös a számára. Megérti őket, mert nem sajnálja az időt, hogy mondani valójukat meghallgassa. És mert saját élményeit még nem felejtette el. Nem közömbös, mert mélységesen vágyódik az után, ami itt a Földön még nem lehet az övé. Az apa olyan valaki, aki ismét elfordul gyermekeitől, előre tekint és tovább halad. Nem nyújtja kezét gyermekeinek ott, ahol ők maguk is boldogulnak, mert szeretné jellemüket megszilárdulva látni. Miközben mindig valami fontosabb lebeg szem előtt. A legnagyobbat adja gyermekeinek, amit egy apa adhat, Istenre irányított tekintetet. Mert teljes szeretettel hordozza gyermekei gondját. Övéit nem kísérti meg az érzés, hogy értéktelenek vagy mellőzöttek. Mivel az apa vágyainak legmagasabb célpontja Isten, gyermekek felismerik, hogy nem ők állnak az érdeklődés középpontjában, ehelyett meghívást kapnak, hogy apjukkal együtt e felé magasabb cél felé törekedjenek. Ez is egy minta, ahogyan meg lehet élni az apaságot, szülőséget. És nagyon különös, ahogy mai igényben megjelenik a szülő-gyermek kapcsolat mind a két igében. Jézushoz farizeusok és írástudók azzal mennek, hogy egy újabb olyan kérdést tegyenek fel neki, amivel őt sarokba szorítják ma. Így mondanánk egyszerűen, röviden. Miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg kezüket. Milyen fontos a kézmosás, ugye? Ma is megvannak a szabályai. Különösen is fontos, most kiemelten fontos, hogy újra és újra kezet mossunk étkezés előtt, de egyébként is fontos. És meg is tanulhattuk, hogy milyen a helyes kézmosás az elmúlt hónapokban. Ugyanakkor Jézus korában is megvoltak ennek a szabályai, de farizeusok és írástudók ezt is és sok más szabályt különösen fontosnak tartottak. Mindent pontosan be kell tartani, amik az ősök hagyománya. Jézus pedig azt mondja, ti pedig miért szegitek meg a ti hagyományokért az Isten parancsolatát? És erre hoz egy példát. Amikor az emberi hagyomány, szokás előrébb kerül az Isten parancsolatánál. Isten azt parancsolja, tiszteld apádat és anyádat. És aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ugye ez nincs benne a tíz parancsolatban, hanem később a tíz parancsolat magyarázatában olvasunk erről máshol. Tiszteld apádat és anyádat. Ott van bennünk is, mindannyiunkban ősi mód van. És tanuljuk is a tíz parancsolattal. Tiszteld apádat és anyádat. És természetes, hogy tanuljuk a szüleinktől is ezt, és szülők is továbbadjuk gyermekeink felé a tiszteletet. Jézus korában az is természetes volt, hogy ennek a tiszteletnek része az, hogy a gyermek gondoskodik idősebb szülőjéről, vagy szüleiről. Vagy a gyermekek, ha kell, anyagi módon is gondoskodnak az idősebb szülők szükségleteiről. Ahogyan éppen ez szükséges volt. Bármit is jelentsen ez, ha kellett, anyagi módon gondoskodtak az idős szülőkről a gyermekek, a már felnőtt gyermekek. És itt olvasunk, és ugyanerről Márk evangéliumában is olvasunk hasonlóan, egy tőlünk picit távoli, egy akkori szokásról, az ember maga tulajdonára, bármire, ami az övé, rámondhatta, hogy ezt én Istennek adom. Ez ajándék az Istennek. Ajándék templomi célra. Ma úgy mondanánk, hogy ezt félreteszem, elkülönítem, hogy majd a gyülekezetnek, vagy más módon adománynak fogom adni. Márk evangéliumában olvasunk is erről a szóról, ami az ajándék szó, korbán. Azt mondja valaki, hogy ez korbán, ez egy félretett dolog az Istennek. És abban a korban nem csak így, ahogy most mondanánk, hogy hát ezt félretettem az Istennek, így tekintünk rá, hanem ha valaki megesküdött, hogy ezt, esküvel fogad, hogy ezt Istennek adom, akkor az egy visszamohatatlan eskü volt. Nem lehetett azon változtatni. Bármilyen módon magyarázta esetleg, hogy hát én ezt meggondolatlanul mondtam ki. Szükségem van most arra, amit így félretettem az Istennek. Azt mondták ki a korban, abban a korban a farizeusok, az írástudók, vagyis a vallási vezetők, tanítók, hogy amiről ki lett mondva, hogy az korbán, az egy ajándék félretéve az Istennek, azt nem lehet visszavonni. Akkor is, ha pedig szükség lenne arra, hogy az illető a szülein ezzel gondoskodjon. ezzel segítsen. Hogy így gondoskodjon szüleiről, amit egyébként Istennek akart volna adni, illetve a templomi célokra akart volna adni. Bár a rabbinikus iratokban olvasunk olyat, hogy lehetett ez alól felmentést adni. De Jézus azt mondja, hogy az akkori írástok, farizeusok azt mondták, hogy nem. Ami félre lett téve, Istennek szent ajándék, arra már nem lehet azt mondani, hogy ez most kell a szüleimnek. Összeütközésbe kerül az isteni szándék, az isteni törvény, gondoskodj szüleidről, tiszteld őket, az emberi elgondolással, hogy már pedig amiről ki lehet mondva, hogy templomi célra szánt ajándék, az oda kell kerüljön, bármi történjen. És Jézus felrólja az írástudóknak, hogy az emberi törvény szándékot, de az emberi szándékkal, törvényen felülírjátok, az Isten törvényét semmibe veszitek. Szembe kerül az akkori egyház gyülekezeti vezetés elvárása, a szülői elvárása, a szülőkről való gondoskodása. Nem tudom az, mennyire lehet kérdés bármelyikünknek, hogy az egyház elvárása az otthoni elvárással szembe kerül. Ma talán ez máshogy kérdés, hogy hogy gondoskodok idős szüleimről, hogy tudok segíteni a gondoskodást a szorulóról, aki nem bizatott. A mindennapokban azért ezek ma is tudnak konfliktusokat okozni. Hogy gondoskodjak a szüleimről? Idős, idősödő szüleimről. Akár jelen korban kérdés ez most, vagy később lesz kérdés, vagy szülőként még esetleg már még csak az késő a gyerekeimről, hogy gondoskodjak. De valami módon ez mindannyian kérdés az ember életében. Mi a legjobb módja gondoskodásnak? Együtt lakjunk? Egy háztartásban? Egy házban, de külön háztartás? Vagy közel lakjunk egymáshoz, és időnként meglátogatom? Anyagilag segítem? Mi legyen ennek a jó módja, az Isten szerint kedves módja, hogy gondoskodok arról, aki rám bizatott? Ma is kérdés ez. Ma is, amikor már nincs meg az, hogy több generáció együtt él úgy általában. Amikor az elmúlt évtizedek nyomán a szeparáció az, ami elterjedt. Mi éljük a magunk is család életét, ki élje a maga kis család életét. Nehéz kérdéseket hoz az elő, amikor szülők berendezkednek arra, hogy majd itt élnek a gyermekeim, aztán az unokáim, és épültek nagy házak, és aztán kirepültek a gyermekek, és magára marad a szülő a nagy házban egyedül. Nehéz kérdéseket tud ez előhozni. Ma is kérdés az, hogy gondoskodjunk az idős szülőkről. Hogy éljük ezt meg akár idősként? A jó kapcsolatot, szülő-gyermek kapcsolatot. Tehát, ha ugyan nem is így kérdés, ahogy Jézus korábban, hogy amit a szülőnek kellene adni, azt oda szántam az Istennek, de hogy mire szánok, mit adok Istennek, mit adok a magam céljára, mit adok a szüleimnek, vagy szülőként a gyermekemnek. Ezek ma is napi kérdések, amiben Isten vezetését kérhetjük. Uram, adj ebben bölcsességet! És ehhez látunk egy példát József életében. Aki, amikor a fáraó utáni második helyre, a lehető legmagasabb pozícióban kerül Egyiptomban, idegenként, messzi országból érkezve, mert megfejti a fáraó álmát, pedig ő csak egy messziről jött rabszolga volt ott Egyiptomban, de ő az, akinek is tanult olyan bölcsességet, hogy Egyiptom egész jövőjét meghatározza az, ahogy ő megfejti a fáraó álmát. 7 bőesztendő következik, majd 7 szűk esztendő. A bőesztendők alatt félre kell tenni, hogy a szűk évek alatt a szegénység évei alatt legyen ennivaló. Így kerül József fára utáni második helyre, és vezényli le ezt a mindennek a lebonyolítását, az étel, a gabona begyűjtését és majd annak kiosztását. Aztán eljönnek az 5 testvérei is Egyiptomba az ételért, a gabonáért, mert náluk sincs már. Nem bonyolodunk bele ennek a részleteibe, hogy először, hogy József megismeri őket, de nem fedi fel kilétét, testvérek nem ismerik fel őt. De Józsefnek a nagy kérdés kezdettől, mi van az öcsémmel és mi van az apámmal. Majd amikor a bonyodalmak lezajlanak, visszatérnek a testvérek, lelepezi magát József, ad nekik élelmet, és elmondja fáraónak is, hogy kik ők, akkor erre jutnak, jöjjenek el. Jöjjön el az egész család Egyiptomba. És ezen keresztül Jákob, József ezen döntésén keresztül gondoskodik Isten az egész családról, ahogy kikerülnek Egyiptomba. Erről olvastunk, hallhattunk most, hogy Józsefen keresztül és a fáraón keresztül Isten gondoskodik az idős szülőről, Jákobról, illetve ahogy olvassuk itt az ő új nevét, Izraelről. A nagy költözés. Ma is nehéz lenne ezt megélni, hogy egy idős szülő költözik. Ma úgy ültethetnénk át talán a történetet, hogy messzire kerül egy fiú a szüleitől. Ma is vannak, amikor mai családokban talán közöttünk is van olyan, amikor egy felnőtt gyermek más országba költözik, mert ott gondolja megtalálni számítását, munkáját, ott folytatja, családot is ott alapít, ott lesz családja. De azért ma már más a helyzet, mert könnyebb a kapcsolattartás, különféle elektronikus, online lehetőségek megvannak arra, hogy lehessen napi szinten is kapcsolatot tartani. Mondanom se kell, hogy Jákob, József korában az nem volt meg. De nem is így ment el. József, az apa, Jákob azt tudta, hogy ő meghalt. Ezt mondták az 5 testvérei apjuknak. Majd, ha jelenkorra visszatérnénk, ma így mondhatnánk, hogy messzire költözött fiú megkéri apját, vagy akár szüleit, gyertek ki hozzám. Gyere ki hozzám, költözz ide, mert itt jó lesz. Egy távol idegen országba költözni, idős korban, ott hagyni minden megszokottat, csak azért, mert ott a gyermekem. Ennek a nehéz kérdése, amiről itt olvasunk. Azzal együtt, hogy tudjuk, Jákob életének előzményei is nehezek voltak. Többször költözött már ő. Menekül testvére Ézsau haragja elől, azután idegenben, illetve hát félig idegenben távoli rokonoknál tölt 20 évet, ott lesz családja, majd a visszatérés, a nehéz visszatérés testvéréhez, Ézsauhoz, aki meg akarta ölni. Itt, ott is eltelnek majd évek, és most pedig ez a költözés. Nagy fordulatok az ember életében. és a nagy forduló pontokon pedig ott volt az Isten. Mikor testvére elől menekül, akkor is Bétában megszólítja Isten, megőrizlek, megáldalak és visszahozlak, ezt ígéri akkor. És most újra, amikor tart Jákob a költözéstől, újra megszólítja őt Isten. Jákob, Jákob, itt vagyok. Én vagyok az Isten, atyádnak Istene. Ne félj menni Egyiptomba, mert nagy népét teszlek ott. Veled megyek, én is foglak visszahozni. József keze fogja majd a szemedet. Újra és újra előkerül az őstörténetekben, ősatyák történetében ez a kifejezés, az atyák Istene. Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene az Isten. Az az Isten, aki neked is szóltam, hozzád is szóltam, és apádhoz is, és nagyapádhoz is, én vagyok az. Ne félj lemenni Egyiptomba. József látja, és megérti, hogy hogy gondoskodhat apjáról. Látjuk az örömteli találkozást, és mindenben látjuk az Isten eszközé, az Isten tervét, ahogy gondoskodik Jákobról, fiairól, utódairól, akkori népéről. És látjuk benne az apáról fiúra szálló Isten képet, áldást, Isten jelenlétét. Látjuk, ahogy József is első 17 évében így nőhetett fel. Ezt látja apjától, hogy az ő atyáinak Istene is ott van, jelen van. Apja múltjában, jelenében, életében. Hogy van ez a mi családunkban? Mit látunk, mit láttunk apánktól? Mit adunk tovább, mit viszünk tovább gyermekünknek, unokánknak? Mit látnak gyermekeink tőlünk, rólunk, az Istenről? Milyen Isten képet adunk tovább nekik? Nehéz kérdéseket is fel tud ez vetni. Mert van, akinek nem adatik, hogy élő, jó kapcsolatban legyen, lehessen apjával. Van, akinek mindez a kérdés fájó emlékeket hoz elő, vagy a jelenben okoz küzdelmeket, nehéz dolgokat. Isten arra hív, hogy tegyük mindezt az ő kezébe. És tegyük meg azt, amit pedig most még a lehetőségünk, hogy továbbadjuk a hitünket, Istennel kapcsolatunkat, hogy gondoskodjunk gyermekeinkről, unokáinkról, szüleinkről. Hadd olvassak egy példát, amit ahogyan a nevezett író Lawrence Krebb fia beszél apjával való egyik emlékéről. Apámra gondolva eszembe jut, hogy egyszer elmentünk vásárolni. Körülbelül 6 éves lehettem, miközben az áruházhoz hajtottunk, megkérdeztem, szabad-e vennem egy játékot? Apám beleegyezett, de meghatározott egy bizonyos összeget, amit nem léphettem túl. Szemem megakadt egy játékpuskám. Többe került, mint az az összeg, amit apám engedélyezett. Ennek ellenére megvettem. Amikor a kiáratnál találkoztunk, és megindultunk az autóhoz, apa észrevette nálam a csomagot. Megnézte a tartalmát, és megkérdezte, mennyibe kerül. Mormogtam valamit, amit nyilván nem érthetett, mire felszólított, hogy ismételjen meg az árát. Aztán megfordult, magával húzott, és rám parancsolt, hogy vigyen vissza a puskát. igen komoly vétségnek tekintette, hogy nem engedelmeskedtem neki. Halálosan megrémültem. Oda mentem az áruk csereosztályra, és legalább 10 percig vártam az evők sorában, rettegve a rám váró kiadós veréstől. Kicseréltem a puskát, visszakaptam a pénzt, aztán megindultam lassan az ajtó felé, ahol apám várt rám. Nem vettem észre, hogy csomagot tart a kezében. Amikor azonban beszálltunk az autóba, odaadta és biztatott, hogy bontsam ki. Pontosan olyan puska volt benne, mint amilyet visszavittem. A tied, mondta, és mosolygott. Teljesen összezavarodva néztem rá. Verést érdemeltél volna, mert nem fogadtál szót, magyarázta. De helyette ajándékozott neked valamit. Így tesz Isten is velünk, ha megvalljuk, hogy helytelenül viselkedtünk. Mennyei atyánk, folytatta apám, minden bűnünket megbocsátja, ha hisszük, hogy Jézus elszenvedte a verést, amit mi érdemeltünk volna. Nem tértem meg akkor, de apám azon a napon szívembe hintette az evangélium magvát. És ez a mag évekkel később gyümölcsöt termett. Azon a napon apám megmutatta nekem, amit mennyei atya kegyelméről és irgalmáról tudott. Hát így is lehet. Apaként, szülőként Isten szeretetét megélni gyermekeink felé. Következetességgel, határozottsággal, és mégis szeretettel, fegyelemmel. Lehet megélni és továbbadni, hogy bárhogyan is vagyunk szüleinkkel, vagy voltunk, bárhogyan is tekintünk rájuk, van egy mennyei édesatyánk, aki gondunkat viseli, aki Krisztusért, az ő fiáért, mennyei atyánk, akinek a kezében van az életem, aki tenyerén hordoz, még a nehézségek között is, aki, ahogy vezette Jákob, Izrael, aztán József életét, úgy vezet bennünket is. Akinek a kezébe tehetem családi kérdéseimet, szülőkkel, nagyszülőkkel, gyermekekkel, unokákkal való kapcsolatom, kérdéseit, akitől bölcsességet kérhetek mindezekhez. Adja Isten az ő áldását kapcsolatainkra. Amen. 225. dicséretünk 7. versét énekeljük. Adj igaz hitelt a te szent fiadban. Köszönjük, hogy szerető, gondviselő, jó atyánk vagy, aki nem bűneink szerint bánsz velünk, és nem fizet meg a mi vétkeinkért, hanem mint ahogy a tékozló fiút várta és fogadta az ő apja, úgy vársz bennünket, és valahányszor elfordulunk tőled, letérünk a te utadról. Úgy veszel karjaidba, ölelsz át bennünket. Köszönjük szeretetedet. Köszönjük, hogy így tehetjük kezedbe életünk kérdéseit. Így tehetjük kezedbe szüleinkkel, nagyszüleinkkel, gyermekeinkkel, unokáinkkal való kapcsolataink kérdéseit. Te látod, Urunk, mindezeknek az örömeit, áldásait és nehézségeit, fájdalmait az életünkben. Köszönjük, Urunk, őket, szeretteinket. Azt, ahogyan közöttük velük élhetünk. Köszönjük, ahogyan szüleink gondoskodtak rólunk. Köszönjük mindazt, amit bennük megláthattunk. Köszönjük, hogyha vezettek ők bennünket a Te utadon. És úgy fogták a kezünket, hogy megismerjünk Téged. És járjunk a Te utadon. És könyörgjünk ki. Őértük, ha még élhetünk velük. Áld meg velük való kapcsolatunkat. Vezess bennünket abban, hogyan tudunk gondoskodni jól róluk. És ha már nincsenek közöttünk, áld meg az ő emléküket. És könyörgünk így gyermekeinkért, unokáinkért is, a meglevőkért és majd az ezután jövőkért. Segíts bennünket, hogy olyan példát adjunk eléjük, amelyen rád mutatunk. Amellyel rajtunk keresztül a szerető mennyei atya képe rajzolódhat ki. Ha csak picit töredékesen is. Segítsen meg bennünket, hiszen az életünk annyiféle nehézséget hoz a mindennapokban. Annyiszor elbukunk szülőként, nagyszülőként, vagy akár a szülőről gondoskodó gyermekként. Annyi nehézséget, kudarcot hoz ez nekünk a mindennapokban. Vezess bennünket, hogyan tudjuk ezt jól tenni. Bocsásd meg bukásainkat, kudarcainkat ebben. Kérünk így áld meg szeretteinkkel való kapcsolatunkat. Áld meg életünket, következő napjainkat. Légy mindannyiunk őrizője. Kérünk, Urunk, hallgass meg az imádságot, amit most magunkban csendben mondunk el neked. Mondjuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hirdetésket hallgassuk. Köszönjük szeretettel a testvéreket, Isten hozta a kedves minnyájukat. Köszönjük minden értünk mondott imádságot, és hálát adunk Urunknak, hogy megőrzött mindeddig bennünket járvány és időszakban. Együtt lehetünk most már újra, továbbra is templomunkban, imaházunkban, de a szokottnál több Isten tiszteletet tartunk, 9 órai csabánkai Isten tiszteletünk, és 10 óra 30-as pomázi református templomunkban levő Isten tiszteletünk, mellett 8 óra 30-kor is tartunk Isten tiszteletet a pomázi református templomunkban. Kérjük Isten tiszteleteinkkel, Isten tiszteleteinken arcunkat maszkkal vagy sállal takarjuk el. Lelkész hivatalban, pomázban, személyes ügyintézés, halaszatlan ügyben, előzetes időpont egyetértés után lehetséges. Kérjük, hívjanak bennünket 26-325-297-es számon. Imára hívunk mindenkit reggel 6 óra 20-tól, kiki egyéni csendességben, de egy időben imádkozzon betegekért, orvosokért, ápolókért, mindennapi életünket biztosító emberekért, krónikus betegekért, időseinkért, szenvedélybetegségből gyógyulókért, családokért, gyülekezetünkért, egyházunkért, egyház és világi vezetőinkért. Ma délután 4 órától presbiteri gyűlést tartunk Csobánkán, hívunk erre minden érintettet és érdeklődőt. Kedden 6 órától kék kereszt alkalmat tartunk pomázon, melyre várjuk gyülekezeti tagjainkat is. És a szokott módon kedden 6 órától Csobánkán is megtartjuk Biblia óránkat. Szerdán 6 órától videokonferenciás Biblia órát tartunk a Zoom programon keresztül. A csatlakozáshoz szükséges link a gyülekezeti hírlevélben, illetve a gyülekezetünk internetes oldalán megtalálható majd. Pénteken 7 órától ifjúsági alkalmat is tartunk, ennek részleteit majd interneten egyeztetjük. Haram szólt, május 21-én elhunyt Török József testvérünk 80 esztendős korában, temetése június 19-án volt az új katolikus temetőben. Május 27-én elhunyt M.S. László testvérünk 79 esztendős korában, temetése június 16-án volt az öreg katolikus temetőben. Május 25-én elhunyt Vajda János testvérünk 63 esztendős korában. Temetése július 1-én 11 órakor lesz az óbudai temető ravatalozójában. Kérjük a ránk következő időben is, akik használjuk a különféle helységeket, a hétközi alkalmakon takarítsuk ki magunk után, illetve köszönjük ebben a segítséget mindannak, mindazoknak, akik ezt vállalják. Nyáron elutazós, ottalvos gyermektábort nem szervezünk, nem tartunk. Napközis táborunkat augusztus 10 és 14 között tartjuk. Várjuk erre a jelentkezéseket. A jelentkezési lap gyülekezetünk honlapján elérhető, eddig még csak 80 jelentkeztek, éljünk a lehetőséggel, hogy gyermekeink, unokáink együtt lehetnek így, Isten igéje körül izgalmas programokkal, ezeket is majd hirdetjük hamarosan. Jelezzük, hogy Csobánkai új gyülekezeti központunk felújítási munkái zajlanak, köszönjük a gyülekezeti tagjaink szolgálatát ebben, műszaki ellenőreink munkáját, köszönjük az imádságokat és az adományokat mindehez. Záróénekünket énekeljük 483. dicséretünk első 3 versét. 483. dicséretünk első 3 versét énekeljük. Mennybéli felséges Isten! és kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és szent lelkének közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.